Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét tanításunkra figyelemmel, ahogy az megvan írva Lukács evangéliumában, a 10. fejezetben, a 25. verstől, az irgalmas samaritánusról szóló történetben. A nevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Jézus válaszolva ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan, eszméletlenül otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, és odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Most csöndesedjünk el az ige hallgatásra, válaszolva is csöndesedjünk el és imádkozzunk. Valóban úgy van, ahogy a Zsoltárban énekeltük, Jézus Krisztus, a te beszédet tiszta, és most nyitogatja a mi szemeinket is. Köszönjük, hogy nem egy elméletet, nem egy okfejtést, nem egy semmire nem használható tanítást adsz elénk, hanem elsőképpen önmagadat, a te személyednek gazdagságát, csodálatos titkait. Köszönjük, hogy ez a történet is rólad szól. Segítségül is hívunk téged nyomorult élethelyzeteinkbe, a kifosztottságunkba, a bűneink miatt, hogy cselekedj velünk ma is irgalmasan. Köszönjük, hogy ennek bizonysága már az, hogy elhoztál ide, hogy veled találkozzunk. Készítettél igét, és készítettél szent jegyeket, hogy veled mindenképpen ma közösségre jussunk. Kérünk, Urunk, értelmes, világos ige magyarázatért, és kérünk nagyon értelmes és világos ige hallgatásért is. Az, aki hirdeti és hallja itt az igét, hadd adja néked ma a szívét. Önmagadért, Golgotai keresztedért kérünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem a közöttetek, megírva található az előbb olvasott szakaszban, az irgalmas samaritánusról szóló történetben, Lukács evangélium a 10. fejezetében, a 33. verstől következőképpen. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat, aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta, másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Két értelemben is azt mondhatjuk, hogy különös alkalom a mai Isten tiszteletünk. Mindig különös alkalom és nagy ajándék az, amikor Isten megszólítja az övéit, amikor Jézus Krisztus az ő gyülekezetét egybegyűjti, és szólni kíván hozzá. Ezért ez minden alkalommal, amikor összegyűlünk, akár 2-3-an is, különleges alkalom, Istentől készített alkalom. De különleges olyan értelemben is, és minden más vasárnapunktól, úrnapi Isten tiszteletünktől különbözik, hogy a diakóniai napok záró alkalma ez, amikor különösen is arra figyeltünk, hogy Isten milyen szeretett szolgálatot végzett értünk, és milyen szeretett szolgálatra indít bennünket. Ebben a történetben éppen az látszik, amit Jézus elmondott, hogy hogyan függ össze Jézus Krisztusban láthatóvá vált isteni szeretet és a szolgálat. Feltétlenül összefügg. Jézus Krisztus ugyanis ebben a történetben erről a titokzatos samaritánusról beszél, nem mondja meg, hogy ki volt, hogy volt, honnan jött, milyen a származása. Egy titokzatos valakiről beszél, akit a többiek eléggé meg is vetettek. De azt tudjuk, hogy amikor Jézus Krisztus egy történetben valamit megmutat, akkor mindig önmagát mutatja meg. Amikor Isten országáról egy példázatot elmond, akkor nem úgy mondja, hogy beült egy nagy könyvtárba, végiglapozott több ezer oldalt és levonta ebből a tanulságot, hanem ő a mennyből jött le, és amit ott látott, azt elmondta. És amikor pedig Isten szeretetéről tesz bizonyságot, akkor nem úgy tesz bizonyságot, hogy van valaki, aki Isten szeretetét elhozta, hanem hogy ő az, pontosan tudja, mit jelent Isten szeretete. Ezért ebben a történetben nekünk nem elsősorban mai diakóniai szolgálókkal van dolgunk, ez nem róluk szól, hanem Jézus Krisztusról. Ő mutatja meg saját magát, hogy tudnilik milyen ő. És azt látjuk ennek a samaritánusnak a példáján, ahol Jézus magát mutatja meg nekünk, hogy mérhetetlen nagy szeretetből fakadó szolgálat ez. 3 mozzanatát láthatjuk egészen világosan Jézus Krisztus örökkévaló szeretetből fakadó szolgálatának, amit ő világossá tesz nekünk ebben a történetben. Az első a jelentősége ennek a szolgálatnak, a másik az a mérhetetlen aktivitás, ami jellemzi ezt a szolgálatot, a harmadik pedig a célkitűzése, ami szintén, ha nem is túl árnyaltan és részletesen, de láthatóvá válik ebben a történetben. Először mi a jelentősége Jézus Krisztus szolgálatának, illetve annak a szolgálatnak, amelybe ő beállít némelyeket, és már a gyülekezetben be is állított némelyeket, illetve be akar állítani némelyeket. A jelentősége akkor válik egészen világossá számunkra, hogyha az útszélen fekvő ember helyzetére tekintünk. Eszméletlen. Ki van rabolva? Össze van verve. Önmagán segíteni nem tud. Sőt, ha meggondoljuk, igen nagy veszélybe került ez az ember, eszméletlenül feküdni akkoriban Izrael területén, meg az egész keleten. Ez azt jelentette, hogy ha nappal van mindez, amikor a vadállatok nyugszanak, amikor nincsenek ragadozók, akkor a nap süt, rettenetes hőséggel süt, és kiszárad. Nincs, aki gyámolítsa, nincs, aki segítsen rajta, ezért életveszélyben van, a nap heve, kiszárítja, egy dehidráció, egy vízvesztés történik, és az ember elpusztul. Hogyha pedig már hűvös alkonyat kezdődik, akkor kezdenek mozgolódni igenis a vadállatok, és egy ilyen nyomorult ember vadállatok martalékává válik. Amit világosan láthatunk, hogy ez az ember teljesen másokra szorul. Önmagán segíteni nem tud. Nem tud felkelni, nem tudja a sebeit kitisztítani, nem tud egy kis vizet kérni sem. És testvérek, A Biblia pontosan ilyen radikális képet fest rólunk, emberekről, ennyire nyomorultak és gyámolításra szorulók vagyunk mi, Jézus Krisztus nélkül. És ha körülnézünk a környezetünkben, meg kell látnunk, hogy csak ugyan sokan így fekszenek, sokszor mi magunk is így le vagyunk verve, kirabolva, összeverve, sokszor eszméletlenségig, úgy, hogy nem tudjuk végig gondolni a helyzetünket. Ilyenbe nyúl bele Jézus, és egészen radikalizálva ez élet-halál kérdés. Élet-halál kérdés nekünk, akik most itt vagyunk, hogy Jézus megkeresette már bennünket, és élet-halál kérdés azoknak, akihez ő küldeni akar minket. Sőt, még tovább radikalizálva örök élet és örök halál, azaz kárhozat kérdése. Nos testvérek, ez a jelentőség ennek a szolgálatnak, Jézus szolgálatának ilyen nagy jelentősége van számunkra, számomra, a testvérek számára, és azok számára, akik felé küldetünk. Másodszor azonban látnunk kell, hogy Jézus Krisztusnak ez a szeretetből fakadó szolgálata, látva ezt a jelentőséget, mérhetetlenül aktív, cselekvő, rendkívül sokat tesz. Nagyon elcsodálkoztam a Bibliát tanulmányozva, készülve, hogy hány cselekvő ige alak szerepel itt egymás után az irgalmas samaritánus cselekvés sorát, ami leírja. Két mozdanat ugyanaz, mint ami megtörténik a pap és a lévita esetében is, odaér és meglátja. És ezzel mi is sokszor így vagyunk, az életünk során egy helyzetbe odaérünk valaki mellé, és meglátjuk. Meglátjuk, hogy milyen helyzetben van. És ami itt folytatódik, az aztán egészen különböző, alapvetően kétféle a Szentírás alapján. Az egyik az, hogy kikerüli, ez a pap és a lévita, a másik pedig az, hogy könyörületre indul, megindul belül a szíve lelke, és attól kezdve semmi más nem fontos, csak ott egy nyomorult, és rajta valahogy segíteni kell. És ez minden áldozatot megér. Kikerülni az ott azon a helyen nem azt jelentette, mint mondjuk itt az október 23-a utcán kikerülni valakit, hogy átmegyek az utca túlsó oldalára, és 30 méterrel arrébb kerülöm ki. Ez néhány méter, 3 méter széles kis ösvény lehetett, nem egy kiépített hadi út volt, hanem egy olyan ösvény, amin két teve egymás mellett elfért, hogyha szembe jött két teve, akkor még elfértek egymás mellett, sok helyen sziklák között vezető ösvény. A rablók jól ismerték, hogy hol lehet kirabolni valakit, hol lehet rajta ütni valakin, és ezt ki is használták. Tehát kikerülni olyasmit jelent, mintha valaki a padba egészen középre próbál bemenni úgy, hogy ne érjen hozzá a pad fájához, éppen csak, hogy ne érjek hozzá. Próbáljak meg úgy elmenni mellette, hogy csak nehogy hozzáérjek, de közel vagyok hozzá szinte karnyújtásnyi, érintésnyi távolságra. Ha nem vigyázok, még hozzáérek. Ennek megvan az oka, ezt én most nem akarom fejtegetni. Minden esetre mi is sokszor ilyen helyzetben vagyunk, testvérek, hogy ott van közöttünk, mellettünk az az ember, az a nyomorult, aki nagy-nagy segítségre szorul, és mi vigyázunk, hogy jaj, csak nehogy kibudjanjon belőle mindaz a keserűség, csak nehogy nekem mondja el, mert akkor foglalkoznom kell vele. Sokszor családban is megtörténik ez, hogy látom a másikban a feszültséget, a terhelést, amit már alig bír, de nem ülök le, és nem kérdezem meg, hogy most akkor mondd el, hát ha tudok segíteni. Nem. Az az ő dolga, intézze egyedül. És aztán sokszor egészen idáig jutnak emberek, hogy már segítséget sem tudnak kérni, annyira ki vannak fosztva és le vannak verve, le vannak ütve, hogy már nem tudnak segítséget kérni, és óvatosan megyünk el mellettük. Ez papi, meg lévita magatartás, ez nem Jézus Krisztus magatartása, Jézus nem erre hívott el minket, hanem arra a tehervállaló és teherhordozó életre, amit a samaritánus példáján ad elénk. A belső mozzanat, az, hogy megindul, az nem áll meg itt. Nem annyival fejeződik be a történet, hogy ő belül megindult és sajnálkozva továbbment. Hanem ez a belső megindulás egy óriási aktivitásban folytatódik, sok-sok cselekedetben. Ezt hadd olvassam újra ezeket az igéket, érdemes lenne mindegyikről külön-külön egy-egy alkalommal beszélnünk. Így olvassuk, hogy odajött hozzá, meglátta, megszánta, ezután pedig oda ment. Már nem kikerült, hanem egyenesen oda ment. olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat, vagyis elkezdte tisztogatni a sebeket, hogy nehogy fertőzés érje, és aztán egy kötéssel is ellátta, hogy későbbiekben se fertőződjön el. Azután feltette őt a saját állatára, és elvitte egy fogadóba. Tehát nem ő ült fel az állatra, hanem a maga helyét adta oda, vagy a terheinek a helyét adta oda, és tette föl, és ő meg gyalog szépen bandukolt, ez biztos, hogy lassabban haladt, mint korábban, de teherként felvállalta és vitte. Másnap elővett 2 dénát, és odaadta a fogadósnak, és azt mondta, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Itt meg még pénzt is képes arra áldozni, anyagiakat is képes arra áldozni, hogy a másik biztonságba kerüljön, a kellő gondoskodást megkapja. 10 ige van itt egymás után, testvérek, mind cselekvő alakban, mind mérhetetlen aktivitást fejez ki, és sűrűn egymás után követik egymást ezek az igék. Itt nem egy állapotról van szó, hanem sok-sok cselekedetről. Külön érdemes lenne végig gondolnunk, mit jelent ez a tisztogatás, amit itt elvégez. Sok olyan élethelyzet van, ahova Isten küldene már bennünket, hogy merjük felvállalni összegubancolódott, teljesen tisztázatlan kapcsolatok, teljesen tisztázatlan érzelmek, hitbeli helyzetek, ahol tisztaságot kellene valahogy tenni. Vagy végre Isten akarna a mi életünkben tiszta helyzetet teremteni. Bennünk tisztázódjanak végre az elkötelezettségünk Jézus felé, az engedelmességünk, ne kétfelé sántikáló életünk legyen, hanem egyértelmű, elkötelezett, tisztázott helyzet. Tisztán tudom, hogy engem Jézus Krisztus elhívott, megváltott, bűneimet megbocsátotta, ezért én is magamat Kálvin mondatával élve egészen égő áldozatul neki adom. Ez egy tiszta helyzet. Nos, hadd tisztázza ezt bennünk is Isten, és hadd küldjön is bennünket, miután velünk tisztázta, mások életébe, másokhoz, akik körülöttünk élnek nagy nyomorúságban, hogy ott is tiszta helyzetek kezdjenek el kialakulni. Azután azt mondja, hogy felvenni, felvette és vitte. Ez több értelemben is érthető keresztény emberek számára. Jézus Krisztus minket is felvállalt, hordozta a bűneinket. Mi is felvállalhatunk másokat, akár úgy, hogy imádságban visszük őket Isten elé, Jézus Krisztus elé, akár úgy, hogy egészen konkrét esetben a diakóniára gondolva elkísérek valakit az orvoshoz, elmegyek hívogatni valakit és viszek valakit Isten tiszteletre, vagy sokféle ágáról hallhattunk tegnap a diakóniának, ahol az egészen a pohárvíztől, az összegyűjtött ruha adománytól, a zsíros kenyér és tea ajándékától kezdve, ez mind-mind küldetés lehet, nem ezek magukban, hanem mindig Jézushoz hívás. Tessék, odaadom neked, de tudd meg, hogy nem ez a fő problémád, a fő bajod az, hogy Jézus nélkül élsz. Éljél az Úr Jézusnak. Nos, testvérek, így lehet hordozni valakit, és ez egy nagy ajándék, hogyha valaki már úgy áll, olyan érett és olyan erős hitben, hogy felvállalhat másokat. Minden családfőnek hordoznia kell a családját, minden szülőnek hordoznia kell a gyermekét, és a gyermekek is hordozhatják a szüleiket. Együtt kell hordoznunk az állam vezetőit, együtt kell hordoznunk imádságban gyülekezet és egyház vezetőit, együtt kell hordoznunk nehéz terheket, az ébredésnek a munkáját. Hordoznunk kell felvenni a terhet. Nos, itt viszont egy konkrét emberről van szó, aki segítségre szól, és akit fel kell venni, mert nem tud felállni. És aztán anyagiakat is áldoznak erre, én erről hosszan nem akarok beszélni. Vállaljuk fel, testvérek, az anyagi terhet is. Ez ezzel együtt jár. A harmadik, amit láthatunk tehát, ez az óriási jelentőségű szolgálat, amit Jézus az ő szeretetéből végzett el felénk, értünk, amely ilyen mérhetetlen aktivitást mutat, és ilyen mérhetetlenül aktívvá tesz minket is, aki ebbe beáll, az olyan ötletekkel tud aztán előállni, hogy a többieknek a haja az égnek áll, hogy találtad ezt ki. Tehát ez a szolgálat óriási jelentőséggel bír, mérhetetlenül aktívvá tesz, de világosan kell látnunk a célját. Itt Jézus kétféle célt is elmond, Az egyik a történetből derül ki, a másik pedig Jézus útmutatásából a beszélgetés végén. A történet szerint ennek a szolgálatnak a célja, a legfőbb célja mentés. Valakit megmenteni. Egy olyan valakit, aki arra rászorul. Nem kevesebb a cél. És ezért nekünk nem szabad kevesebben megelégedni. Itt nem arról van szó, hogy szociálisan érzékeny emberek a szociális érzékenységüket kiélik. Vagy empatikus emberek az empátiával, a beleérző képességgel nem tudnak mit kezdeni, és muszáj kényszeredett, hogy valamit tegyen a nyomorultért. Nem, itt többről van szó. Itt a célkitűzés nem én vagyok, hanem a másik. A másiknak a megmentése. Erre csak az képes, aki ő maga már megmentett életű ember. Ez az egyik célkitűzése, és ezt nekünk világosan kell látni, összekapcsolódik ez szorosan a jelentőséggel és az aktivitással. Ha valaki ezt világosan látja, akkor valóban tudja a jelentőségét, és valóban mérhetetlen aktív lesz. Egy hajó süllyedésekor nincs idő elméleti kérdéseket feltenni, hogy hogyan lenne a legjobb menteni, hanem az összes rendelkezésre álló eszközzel lehetőség szerint menteni kell. Az ember halász, az élet mentő, az összes rendelkezésre álló lehetősége életet ment. A másik célkitűzés, amit Jézus egészen világosan elmond ennek az embernek, hogy te is hasonlóképpen cselekedj. Te is legyél ilyen. Most testvérek, én itt nagy gondban voltam, hogy magamra is néztem, a világ nyomorúságára körülöttem is néztem, a saját bűneimet látva, azt mondtam, hogy hát ez lehetetlen, Uram. Hát én ilyen lenni nem tudok. Hát mindig ott van bennem, hogy de hát velem ki fog törődni. Hát az én terheimet ki fogja fölvenni. És ez sokunkban megfogalmazódik, volt, aki így mondta nekem, hogy nem kell azt túlzásba vinni, meg minden szentnek maga fele hajlik a keze. Hát testvérek, lehet, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze, de Jézusnak nem maga fele hajlott a keze, hanem a kereszten egészen kitárult, nem volt módja, hogy maga felé hajlítsa. Mindent oda áldozott. És igazából a célkitűzése Jézusnak itt ebben a mondatban az, hogy hasonlóképpen, kihez hasonlóképpen? Hozzá hasonlóképpen. Olyan jó lenne, ha ebben a történetben nem csak egy samaritánus látnánk, hanem Jézus Krisztus látnánk meg, aki pontosan ilyen kegyelmesen cselekedett velünk, és pontosan az ő szent lelke és igéje által most is készít bennünket, hogy ilyen kegyelmesen tudjunk mi is cselekedni másokkal, hogy hozzá hasonlóak legyünk. Testvérek, az ő kitárult, keresztre szegezett kezeire utalnak a szentjegyek, amiknek a vételére készülünk, amely asztalt Isten megterített most nekünk. De ez is arra buzdít, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Vállaljuk fel Jézusnak ezt a küldését úgy, hogy először ő tisztítja az életünket, először ő ment meg bennünket, először mi hozzátérünk, és aztán küldhet, és ennek a küldésnek engedve indulunk el. Itt a tegnapi szeretett vendégségen több szolgálati ág is bemutatkozott, és volt hívogatás is, hogy kiki találja meg a helyét. Ez tényleg jó lenne, hogyha kiki Isten előtt elcsöndesedve elkérni, hogy hol tudsz te engem használni, Uram? Hol vagyok én neked használható a kezedben? Otthon? A gyülekezet valamilyen szolgálati ágában? Munkahelyen? Iskolatársak között? Hogy használható szolgája legyek Istennek. Ennek a szeretetnek vagyunk most mi a vendégei itt együtt. Istennek ezt a szeretetét mutatja az ige, és mutatják a szent jegyek. Csöndesedjünk most el, úgy, hogy imádságban magasztaljuk Istent, és készüljünk is a szent jegyek vételére. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Jézus Krisztus, amikor most előtted megállunk, bűnbánattal, hálaadással és könyörgéssel jövünk hozzád. Bűnbánattal, mert mi nem ilyenek vagyunk. Nem ilyenek vagyunk, mint amilyennek te megmutattad magad. Bűnbánattal, mert képtelenek vagyunk önmagunkon túl lépni. Bűnbánattal, mert sokszor mulasztottunk, amikor te indítottál volna. Bűnbánattal, mert olyan nehéz, amikor megpróbálunk nélküled egyedül elindulni. Kérünk, hogy tisztíts meg azokból a bűnökből, Jézus Krisztus, amiket éppen ezen a területen, a szolgálat területén követünk el, használhatatlan eszközeid lévén. De hálaadással is mindazért, amiért téged illet egyedül a dicséret, amit ajándékba tőled kaptunk, megtért életekért hálát adunk neked, olyan alkalmakért, amikor egy-egy szolgálat nyomán mi magunk is csak csodáltunk téged, hogy te hatalmasan cselekszel. Magasztalunk téged azért a szolgálatért, amit a Golgotán végeztél el, ami ott lett teljessé a mi megmentésünkre és üdvösségünkre. És könyörgünk is hozzád, Jézus Krisztus, könyörgünk azért, hogy egyre inkább hadd lássunk téged, és hadd formálódjunk el mi is dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úr lelkétől. Kérjük, hogy ezt az igét forgasd a szívünkben, adj fölötte még elcsöndesedést, hogy a napi zaj, vasárnapi ebéd, családi összejövetel semmiképpen ne seperje ki a szívünkből az igédet. Könyörgünk, Urunk, a nyomorultakért, most különösképpen is, azokért, akik kifosztottak, eszméletlenek, összebogozott, tisztátalan helyzetekben vannak. Könyörülj meg rajtuk, akár úgy is, hogy minket küldesz. De mindenképpen te magad, gyere, közel hozzájuk. Könyörgünk azokért, akik nagy terheket hordoznak, különösen is vezetőkért, akiknek a döntésétől sokszor a mi életünk is bizonyos életkérdéseink függenek. Adj nekik világos, tiszta Isten ismeretet, hogy ismerjenek téged, és adj nekik nagy-nagy bölcsességet a döntésekben. És rád bízzuk a kicsinyeinket, a gyermekeinket. Köszönjük, hogy most is Isten tiszteleten több gyermek is itt lehet. És kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a jövő ilyenfajta látásával is, hogy a jövő generációt megmutatod nekünk. Urunk, egyedül tiéd a dicsőség, miénk pedig hurcánk pirulása. Magasztalunk téged a te szolgálatodért. Amen. Most az Úr Jézus szavaival együtt is könyörögjünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert az embernek fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét váltságul sokakért. Eredj el, és hasonlóképpen cselekedj. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és az ő szent lelke közössége legyen és maradjon velünk és szeretteinkkel. Amen.